Na, újra itt vagyunk, és hát köszöntjük azokat a hallgatókat, akik most kapcsolódnak be a műsorba, meg hát elköszönünk azoktól, akiknek további más tendőik vannak, és nem tudnak tovább hallgatni. Reméljük eddig is, amit hallottak, abból tudnak majd magukkal vinni valamit. Na, tehát folytatva ennek a példázatnak, amely a lakomáról szól, amelyet Jézus előhoz, főleg azok számára, akiknek a feladata az, hogy fölismerjék az érkező messiásban azokat az ígéreteket, amiket ők maguk így hordoznak magukba, amit az Isten megígért, az be fogja teljesíteni. Igaz, hogy hosszú idő telt már el Izaiás jövendülése és Jézus megjelenések között, de mégis Jézus megérkezik, és lakomáról beszél. És ez a lakoma, ugye, nem azt jelzi, hogy majd én meghoztam valamit nektek, ugyanúgy már korábban nektek ezeket az ígéreteket adják, hogy hát, ha most a földi életben nem is valósul meg, majd oda át. Majd meg lesz ennek az ígéretnek a beteljesülése. És Jézus azt mondja, hogy nem, én most ide, nektek hoztam el. Földi élet során az Isten országát, és ez egy lakoma képéhez hasonlít még hozzá, az a lakomához, amit Izaiás megígért nektek, mert az én atyám az, ugye Jézus sokszor így beszél, az Isten megszólítva, az én atyám az, aki beteljesíti az ígéretét. És ott vagyunk, hogy ebben a lakomában, ugye, meghívottak vannak erre a lakomára, de visszautasítják a meghívást. És ugye azt is látjuk, hogy a lakomára meghívás az mindenkinek szól. Tehát nem elégszik meg a király azzal, hogy vannak visszautasítottak, de ő a lakomát meg akar rendezni. A lakomához akkor mindenkinek meg kell érkezni, és erre mutat példát, hogy akkor ki kell menni a szolgáknak. Út szélére, útkeresztődés, mindenkit össze kell szedni, sántákat, vakokat, bénákat, minden embernek ott kell lenni ezen a rakomán, és Jézus egyértelmű útmutatás ebben a példázatban, hogy az egész emberiség meghívást kap Isten országára, mindenkinek helye van benne, és aztán látjuk, hogy ha a keresztények között valóban elkezd élni az Isten országa, akkor fölmerül a búza mellett a konkoly, mégsem mindenki úgy viselkedik, mégsem mindenki a útmutatás szerint akar élni az életét, amelyet Jézus mutatott, és Jézus nem akarja, hogy mi elkeseredjünk. Azért, mert hogy nem minden úgy valósul meg, ahogy azt mi szeretnénk, meg várnánk, meg ha az ígéret lehet, hogy számunkra azt jelenteni, hogy, hanem valahol ő már előrejelzi, hogy ne úgy gondolkozzunk az Isten országáról, hogy ez egy teljes változás külsőleg, belsőleg, mindenhogyan, hanem sokszor egy belső változást hordoz magában, és az lesz majd külső változása. És látjuk, hogy az evangélisták talán kiegészítik ezeket a példázatokat.
Tamás, én megemlíteném ezt a zavaró tényezőt. Tehát két változatot olvastunk, igen, és a Máté evangéliumában nagyon erős képeket használ a Szentíró.
Igen.
Hogyan értsük ezt, hogy a felháborodó házigazda, a király, a mennyegzőnek a rendezője, az miért reagál ilyen durván? És ezt hogy kell értenünk?
Valójában ott van az, hogy ennek az új országnak, az új világnak, Isten országának megvalósulása egy új logikát is kíván, és Jézus ezt az új logikát hozza. Ugye az új logikában ott van az, hogy az ember ezt elfogadja, vagy csak részben fogadja el, vagy a bűneivel tönkre is teheti. És erre akar utalni az a fölháborodás, hogy valahol a bűnösség hordoz hazugságot és rosszat magában, és ennek a rossznak vannak következményei. És ezt a erre rosszra, mint ahogy látjuk az Ószövetségben, sokszor az a kép jön elő, hogy az Isten fölháborodik és mérges. És,
ez kicsit olyan emberi.
Igen.
Valahogy ezt rendbe kell tenni.
És akkor Jézus igazából azt az emberi képet, amelyet a részben ugye azt mondjuk, hogy a szent írók alakítottak ki Istenről, és aztán kialakítottak egy úgynevezett katekézist, egy hitrendszert, amit Jézus azt mondja, hogy ez így nincsen helyén. Ugye ez már a farizeusok fejében, meg a tanításukban megjelenik aztán, ugye látjuk, hogy az apostolok kételkedésében, amikor Jézus másképp beszél, másképp szólítja meg az Istent, másképp mutatja be, mint amit az ő katekézisük a fejükben hordozott.
Mert ezek emberi teológiai következtetések, meg történelemből levont következtetések, ami emberi.
Igen.
Nem isteni logika. Tehát az Úr Jézus nem kötelezi a korábbi teológiai hagyományok, amit az emberek alakítottak.
Így van. Tehát, hogy erre hívja fel a figyelmet az ő működésmódja, hogy engem nem kötelez, hogy ti mit alakítottatok ki az Istenről. Én azért jöttem, hogy a hűséges Isten képet elétek éljem és hozzam, és nektek valójában egy olyan képet akarok hozni, amire ne gondoljátok azt, hogy nem jó hozzá ragaszkodni és alakulni, mert ez hoz változást az életetekbe. Jó irányba hoz változást. És akkor az bejön az, hogy hát van rossz is, és a rossznak és a bűnnek következménye van. És sokszor igazából ezzel a képpel tudja csak az ember körbein, hogy hát azikor az Isten engem büntet.
Tehát, mai ember is így gondolkodik, hogy igen. A saját hibájának a következményét az Istenre tolja.
Igen, igen, igen.
De mondjuk mit tudom én, durván dohányzik, és utána tüdőrákot kap, és erre azt mondja, hogy az Isten engem megbüntetett. Pedig biológiai előfeltétele van annak, hogy ezt a betegség kialakuljon, és rátolni az Istenre. Tehát ez a logika nem csak a mai emberben van meg, hanem ott is, amit most itt olvastunk.
Igen.
Abban. Tehát az Úr Jézus idejében is. Az ember akkor is ember volt.
Így van, így van, így van. Tehát, hogy valahol neki az ember mindig keres önmaga számára egy kielégítő választ, hogy mi fog engem kielégíteni, és hát igazából mindig szélsőségek irányába megy el az ember. Ha más nem, akkor az Isten az.
Rátolja az Istenre azt, ami annak ő az oka.
Igen. Igen.
Pedig ez igazságtalan.
Igen, ugyanakkor pedig azt is látjuk, hogy azért Jézus nagyon óvatosan beszél a szenvedés kérdéséről. Valójában azt mondjuk, hogy hát a szenvedésnek sokszor ugye van egy titka, ami nem felfedhető, mint ahogy a hitünknek is van egy hit titka, egy misztériuma, ami nem egészen értelemmel belátható, felfedezhető, ugyanígy és Jézus ezekben a példázatokban pont azt mondja meg, hogy azt mutatja meg, hogy az, hogy visszautasítottság van, az ne rettentse el azokat, akik mégsem a visszautasítani, elfogadni szeretnék. Hanem részt akarnak venni ezen a lakomán. Bent szeretnének lenni. És aztán ugye, két ilyen kép van, ugye, amikor ugye megbünteti azokat, akik nem fogadják el, ezt igazából beemeli ugye, a szerző, ugye Máté emeli be azt, hogy felkoncoltatja és fölégeti az ő városukat. Itt megjelenik az a kép, ami 15 évvel bekövetkezett az evangélium írás előtt, hogy Jeruzsálemet lerombolták és fölégették a rómaiak.
És kecskék legeltek ott, ugye, meg felsózták a rómaiak.
Tehát, hogy nézzétek meg, hát nem lehet csak úgy azt mondani, hogy ja, ez nekünk semmi közünk, ezek a kegyetlen rómaiak mit tettek. És akkor mondja, hogy hát tehát Jézus jött föl világosítani, hogy nem maradhattok tovább ebbe a mentalitásba, hanem nektek az én tanításom, az én útmutatásom szerint kell tovább. És akkor ugye Lukács hozza ezt a szép képet, hogy hányszor akartam egybegyűjteni, mint a tyúkanyó a csibéit, az én népemet, de ő nem akarta. Övéi közé, de övéi nem fogadták be.
Gondolod, hogy Ármelin atya is azért említi ezt a durva hasonlatot, mert előtte megtörtént a Jeruzsálem föl
igen.
Szántása?
Tehát, hogy annyira...
A szent hely megszüntetése tehát, és durván tönkretétele annak, amik...
Igen, tehát ott van az, hogy hogy a Máté a zsidóknak írják. Ő bennük ott van az, hogy miért történt ez velünk. Miért kellett lerombolni a templomot? Miért van? Tehát, hogy ha mi Istenünk, bennünk van, hogy hát ha mi Istenünk az egyetlen és az erős Úr és minden, akkor ő miért engedi azt, hogy az ő templomát, az ő számára fönntartott helyet meg, ilyesmit, így kegyetlenül egy nép, vagy egy
durva katonai nép.
Igen. Tehát egy elnyomó hatalom így tönkre tegy, hát nem a mi Urunk a leghatalmasabb. És akkor látjuk, hogy igazából annak a sok minden annak a következménye, hogy mi nem engedtük be, nem hagytuk, hogy ez az új világ, ez az új Isten országa megvalósuljon Jézus által, és a bűneinknek, a elutasítottságunknak a következményét látjuk ebben a pusztulásban.
Gondolod, hogy Lukácsnál ez már nem volt olyan döntő ér? Így hiszen van. A pogányoknak írta.
Így
a pogányoknak azt mondja, mindegy, ez a zsidók ügye volt.
Így van, tették körülbelül egy kővülállóként, azt mondják, leromboltak egy templomot, itt ami igazából... Igen,
tehát, minket nem érint.
Igen.
Mondjuk például Rómában, vagy távolabb...
Igen, Kis-Ázsiában már nem nagyon foglalkoztak. Nyilván ott is voltak zsidók, meg tudták, hogy mennyire fontos nekik a jeruzsálemi templom, de hát a zsidók körül érő pogányok már nem foglalkoztak, hogy most akkor nem akar belemenni Lukács ennek a fejtegés. Tudjátok, ott volt egy nagy templom, és Titus Krisztus után 70-ben lerombolja, és akkor ez micsoda katasztrófa. Akinek is, hát a zsidó nép számára.
Mi közünk hozzá. Mi pogányok vagyunk. Igen. Tehát érthető a logika különbsége, és érthető ebből kifolyólag akkor az evangélistának a magyarázata.
Igen, tehát hogy ő érezte, hogy itt most be kell tennem ezt a pusztulást. Uh-huh. Valahogy érzékeltetnem kell. Igaz, hogy nem illik a történetben, mert ahogy azt látjuk, hogy egy király ennyire nagy lelkű, és mindenkit meghív a lakomájára, nem illik bele, hogy ez a király akkor egy ilyen kegyetlenséget hajt végre.
Ugyanakkor benne van az is, hogy hálátlanok, tiszteletlenek a királlyal szemben.
Igen, ott van az
is. Ha ezt ráfordítjuk az Istenre, akkor évszázadokon keresztül nem figyelnek rá, nem tartják az ígéretet, összeházasodnak a pogányokkal, ott maradnak a meggazdagodottak, ahogy az elején említettük, a húsos fazék mellett, és akkor, hogyha bekövetkezik egy ilyen durva dolog, hogy elpusztítják a templomot, akkor meg kéne belőle érteni azt, hogy bizony ennek mi vagyunk az okai.
Igen. És aztán ugye a másik kép az egy nagyon, megint csak egy egészen megdöbbentő kép, amivel zárja a történetét, a példázatot Máté, hogy a mennyegzői beérkezettek között van, aki nem viseli a mennyegzői ruhát.
Ez mit jelentett ez a mennyegzői ruha, és ez az egész mentalitás, amivel ő odajön készületlenül?
Igen. Ez ugye először is azt tudni kell, hogy volt egy ilyen szokás, akit mennyegzőre hívtak, ha szegény volt, ha gazdag volt, ennek a mennyegzőn nem szabadott látszódni, hogy ki milyen. Ezért kitaláltak azt, hogy mennyegzői ruhát kell osztogatni. Mindenkinek azt a ruhát kell fölvenni. Mint ahogy egy picit mi is próbálunk erre az első áldozáskor.
Bejáratnál kaphattak esetleg méltó ruhát?
Igen, mindenki számára egy ruha készen állt. Hogy
az első áldozóknál.
Igen, mint az első áldozóknál próbálunk, hogy figyeljetek, most teljesen mindegy, hogy ki milyen csili-vili ruhába jelenik meg, ezt hagyjuk, mert mindenkinek ugyanazt jelenti Jézusa volt találkozás, mert mindenki az akar találkozni, ezért kifejezzük ezzel a ruhával, ezt most fölöltitek, hogy mindenki egységesen így látszódjon, hogy ez kifejeződik abban, hogy mi igazából egy igazi ruhát, azt a ruhát hordjuk magunkon, amit az keresztségünkkel kaptunk. Uh-huh. Ugye, az pedig a Krisztusba öltözöttségünk. Uh-huh. Ha mennyező
ez így érthető, csak hogy ott,
igen.
Ott mi
és helyzet? Akkor itt az a helyzet, hogy ugye az egy nagyon kegyetlen rendelkezés van, kötözzétek össze kezét, lábát, vessétek ki a külső sötétségre, a sírás lesz, és fogcsikorgatás. Hát eddig nem így ismertük meg a királyt. Most ez mi? És akkor ugye az van, hogy ugye, mi a mennyegzői ruha? Hát a mennyegzői ruha, hogy azt mondjuk, hogy a keresztségünkhöz kell viszonyulnunk, a keresztségünk Krisztusba öltözöttségünk. Mit jelent a Krisztusba öltözöttségünk? És Ármelini atya előveszi azt a történetet, amikor Jézus az utolsó vacsorán leveszi felső ruháját, és megmossa a tanítványok lábát. És mi ez a ruha? Hát igazából a felső ruha hiánya az az a mennyegzői ruha, amelyet Krisztus fölöltött. És ez a fölöltése ennek a ruhának igazából nem más, mint a rabszolgának a ruhája.
Nem, hogy annak nem volt ruhája?
Nem volt ruhája. Tehát, hogy a rabszolga nem hordhatott az urak mellett felső ruhákat. Tehát nem lehet, ugye hármas ruhaviselet volt akkor szokásban, hogy volt egy ilyen szemérmet eltakaró
fehér személyiség,
volt egy köpeny és egy köntös. Ugye a köntös sokszor ugye arra szolgált, hogy az ilyen hálózsákként is szolgált, mert éjszakabban lehetett aludni.
És arra jött rá a köpeny?
Nem, az volt a legfelső.
A köpeny volt? A
köntös volt ez a felső. Igen. Ugye a köpeny vagy köntös igazából, ugye például Pál apostolnál halljuk, hogy valahol el kellett menekülni, és azt írja, hogy hozzátok utánam a köpenyemet. Annyira gyorsan kellett erre hagyni, nem bírta magával vinni, és ugye az pedig szükséges volt ahhoz, hogy ő éjszaka például ne fázzon, ne fagyjon meg, ha olyan körülmények között.
Tehát volt az alsó ruha, aztán felvét. Volt a, hogy hívják, a kami fölötte.
Hát akkor mondjuk így, hogy ilyen ing jelű, és meg a köpeny.
És a köpeny.
És akkor Jézus ugye azt halljuk, hogy leveszi a felső ruhát, ugye ez már a köpeny alatt levő.
Igen.
Ha leveszi a felső ruháját, akkor ő már félmeztelen. Uh-huh. És félmeztelenként mossa meg a tanítványok lábát, és ez megdöbbentő. Tehát ő,
mint szolgaként viselkedik.
Ugye? Rabszolgaként.
Rabszolgaként.
Tehát ez már a rabszolgának a ruhája, és azt mondja Ármeni atya, hogy aki nem akar rabszolga ruhába, vagy szolgálatba öltözködni úgy, mint Jézus,
ez méltatlan.
Az igazából méltatlan, mert igazából Jézus erre adott példát. Tehát nem lehet az Isten országába szolgálat nélkül lenni. Tehát nem csak egy kitüntetés, egy ajándék, hogy mi lakomára vagyunk hivatva, hanem a lakomai ruhánk öltözéke igazából a szolgálat. Azt tudja megtartani közöttünk Isten országát. Ha ezt nem tesszük, ennek a következménye sötétség fogcsikorgatás lesz.
Hát, igen, itt talán már könnyebben érthető az, hogy a meghívottság az kötelezés. Ugye? Tehát az Úr Jézus, mikor megmossa az apostolok lábát, utána föláll, és azt mondja, hogy ti engem Úrnak tartotok, és az is vagyok. És ezért meglepő számotokra az, hogy én szolgaként viselkedek, mert köztetek is ugyanígy kell, hogy legyen. És itt van a mennyegzős ruhának a mentalitása, hogy aki köztetek van, az úgy legyen, hogy, hogy mintha szolgálna. Erre utalhat ez a mennyegzős ruha
Igen.
hasonlat?
Igen. Tehát, hogy valahol Jézusnál egy nagyon-nagyon jelentős, mértelmű útmutatás a szolgálatnak a jelenléte. Az mind a, ugye megjelenik ez az emberek és Isten szolgálata. Tehát, hogy
Igen. Mert az Úr Jézus maga sem úrként jelenik meg.
Igen, tehát ő kimondja, hogy nem az...
A felső ruháját az anyukája szövi, Igen. ugye?
Uh-huh.
Tehát nem a gazdag embereknek a bíborát, bársonyát hordja, hanem az édesanyja által szőtt egyszerű felső ruhát hordja.
Igen.
Ugye? Tehát ez egész mentalitása az Úr Jézusnak az nem az uraskodás, hanem a szolgálat megjelenítése.
Uh-huh.
De ezt föl is ismerik